Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva Lukács evangéliuma 10. részében, a 38. verstől kezdődően. Lőn pedig, amikor az úton menének, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülve hallgatja az ő beszédét. Márta pedig fogalatos volt szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondta neki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Isten áldja meg a hallott és befogadott ígét, gyertek, imádkozzunk, hogy mi is teremhessünk gyümölcsöt általa. Alázattal vagyunk itt előtted, édesatyánk. Te, aki dicsőségben és szentségben lakozol. Te, aki magad vagy a tiszta igazság. Aki magad vagy a bölcsesség, és magad vagy a szeretet. Aki gyűlöd a hamisságot, a tisztátalanságot, az irgalmatlanságot. Hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, hogy szólíts meg, Uram, minket, egészen személyesen, ahogy csak Te tudsz. Uram, szent lelkeddel és igéddel készítsd meg a mi szívünket, hogy befogadhassuk a Te igédet. Könyörülvén a mi gondolatunkon, a mi életünkön, a sorsunkon, tudjuk, hogy a legjobbat készítetted. Pont azt, amire szükségünk van. Ó, cselekedd meg, hogy át tudjuk venni. Teljes hittel, reménységgel és örvendezéssel. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliuma 10. részéből, a 42. versből. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik tőle. A mai igehirdetésnek az eleje hadd legyen egy egyszerű műhely. Egy műhely gyakorlattal, és csak utána fogok rátérni az úgynevezett érdemi részre, a prédikációra. Ha valaki, egy kívülálló olvassa ezt az ígét, hogy Jézus betér egy családhoz, és pont az a nő, aki behívja Jézust, hogy gyere be az én házamba, és elkezd ott sürgölődni, forgolódni, és annak rendes módja szerint vendégül látja Jézust, azt mondhatja, hogy ez természetes. Azért hívta, hogy vendégül lássa. És a vendéget pedig illik kiszolgálni méltóképpen. Ezt minden ember, minden jóérzés ember tudja. még az a része is érthető ennek a történetnek, hogy Mária pedig leül Jézus lábaihoz, és felemeli a szemét, belenéz a szemébe Jézusnak, és várja, hogy szólaljon meg. Mert hát ő tudja róla, hogy egy tanító. És meg van írva, hogy a papok szája őrzi a tudományt. Ebből következik, hogy olyan dolgokat vár, hogy mond majd, aki bejött, amit nem hallhat mástól. Ezért odaül elé, és rajta csüng. Az is érthető még, hogy Márta fölháborodik. Hogy milyen dolog az, hogy én itt lótok, futok, rohanok, ellátom, mindent készítek. Ez meg itt csak üldögél. Ugye milyen természetes dolog? Két testvér egy pillanat alatt. Hát ezt nem mondhatnám, hogy feszültségbe kerül egymással, mert csak az egyikbe van feszültség. Abba, aki a meghívást eszközölte, aki most éppen produkálni akar, aki azt akarja, hogy a vendég jól érezze magát, és ehhez képest a testvérem nem segít. És oda megy Jézushoz, a maga egyszerű, természetes női mi voltába, gondolom, hogy oda tenderül elé, hogy csípre teszek el, vagy nem, ezt nem tudom, nincs benne a Szentírásban, de el tudom képzelni, és na uram, hát szóljál már, hát milyen dolog ez? Mondd neki, hogy álljon fel, és én dolgozom. És majd, ha mindennel elláttunk téged, nem ráérünk akkor is leülni és hallgatni? Ezen a pár percen mi múlhat? És ugye Jézus Krisztus egészen furcsán válaszol. Azt mondja, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Na itt ezt már nem értettem. Itt az én tudományom csődöt mondott. Nem értette, hogy mit ért alatta, hogy sokra igyekezel. Hát arra, hogy a végén azt mondjam neked, hogy de finom volt minden. Tényleg elég lenne Márta neked belőlem ennyi? Vagy mit értsek alatta? Hogyha elmegy máshova, elmondjam, hogy egy olyan vendégségben voltam, ahol igaz férfi nem volt a háznál, csak két nő, de pompásan elláttak. Te Márta, neked hírnév kell, hogy jó hírét vigyem a házadnak. Sokra igyekezel, hát a hugit tanítani kell. De a hug nem hallgat a nővérre. Hát ben is férfi a háznál. Izraelben a férfi határozta meg a rendet, nő soha. Most te vagy a férfi. Mondd meg neki, majd engedelmeskedik. És ehelyett Jézus valami egészen furcsa dolgot mond. Mária a jobb részt választotta. A jobb részt. Én elfogadom, amit le van írva, csak nem értem. Vártam, hogy megmondják, hogy mi az a jobb rész. És az a jobb rész, hogy ezt mondja, hogy mert egy a szükséges dolog. Még mindig ott voltam, hogy nem értem. Mi az, hogy egy a szükséges dolog? Gondoltam, csak benne lesz a történetbe. Befejeztem az olvasást. Utolsó mondat így szól, mert amit Mária választott, az megmarad örökre. Na itt aztán végképp nem értettem. Hadd kérdezzem meg, van köztünk olyan, aki ilyen elképesztő magas szinten áll, mint én, hogy nem érti? Mindegy, ha itt mindenki érti, magam miatt, csak magam miatt, önző módon, elkezdem keresni, hogy mit jelent. Akinek Isten engedi, vagy ő is úgy akarja, hogy velem jön, hát kutászkodjunk együtt. A görög szó azt jelenti, hogy szüksége van valamire. A akkor a mondat már így hangozhatna, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de neked szükséged van valamire. No, ez már valamit segített. De nem tudom, hogy mire. Hát arra, hogy ne dolgozzak, hogy én is üljek le és hallgassam Jézust. Ez lenne a megoldás. Túl kézenfekvőnek tűnik. Én kombináltabb típus vagyok. Én úgy gondolom, hogy valami mást kéne még keresnem. Megnéztem a Szentírásnak azokat a görög szavait, ahol ez előfordul, és találkoztam egy olyan, amikor Jézus Krisztus oda megy a Jordánhoz, éppen keresztelő János ott kereszteli az embereket, és ott ez a kifejezés hangzik el, hogy szükséges, hogy általad kereszteltessen meg. Lefordítom magyarra, nekem arra van szükségem, hogy te keresztelj meg. És nem mentem erről többre. Miért van Jézusnak arra szüksége, hogy őt keresztelje János keresztelje meg? Erre ad választ, hogy az írás beteljesüljön. Ezt már értem. Hogy minden aszerint legyen, ahogy Isten akarja, és Jézus mindenben Isten akarata szerint akar járni, ezért szükségem van arra, hogy te általad megkereszteltessem. Értem. Már csak Márta dolgát nem értem. Nézzünk tovább. A következő hely, amit találtam, Dávidról beszél. Arról beszél, hogy Dávid, amikor szükséget látott, és megéhezett társaival együtt, mert üldözték, mert halálra kergették, mert nem tudott hol megpihenni, bemenekül a templomba, és ami a legtilosabb dolog, az Istennek szentelt kenyérhez hozzányúlni, oda megy, leveszi az oltárról, megtöri, és adja vele a lévőknek, és eszik. Itt egyszerű dolgom van, mert előveszem a héber szöveget, megnézem, hogy van leírva eredetibe, és azt találom, hogy a szükséget látni nem azt jelenti, amit én keresek. Ott a héberben az áll, hogy ez ember elveszítette a maga rangját a királyi udvarba, és mert elvesztette a rangját a királyi udvarba, ebből következik, hogy menekülnie kellett, és menekülés közben megéhezett. Őneki szüksége arra lett volna, hogy visszakerüljön az uralkodói pozícióba. Legalábbis ahhoz közelre. Nem oldotta meg a kérdésemet. Ne tessék haragudni, hogy ilyenekről beszélek, de kereső típus vagyok. És lehet, hogy mintát kívánok adni neked is arra, hogyha nem értesz valamit, akkor hogy néz utána, hogy értsd? De ez nálam csak másodlagos szempont. Most érdekel, hogy mit jelent az ige. A következő textus nagyon megállított. Olvasom a Lukács 10.42-ben először, hogy szükséged van valamire, és ez a kifejezés megtalálható a gazdag ifjúval való Jézus Krisztusi beszédben. Azt mondja, egy valami hiányzik még belőled. Azt jelenti a görög szöveg, hogy te szükséget látsz, mert valami hiányzik belőled. Na de gazdag vagyok. Nem azt mondtam, hogy neked hiányzik, hanem én látom, hogy hiányzik belőled. És ez a szó állott, hogy szükséget látsz. Egy fogyatkozásod van, fordítja a Károli Biblia. Hiával vagy valaminek, de pontosan így szól a fordítás, hogy egy valami hiányzik belőled. Na fordítsuk ezt most le Mártára. Márta, Márta, szorgalmas vagy ugyan, és sokra igyekezel, de egy valami hiányzik belőled. Mária a jobb részt választotta. közelítsünk akkor az ige megértéséhez. Miről is szól ez a beszélgetés? Még mindig a görögnél szeretnék maradni, aztán majd 2 perc alatt elmondom a prédikációt. Tudjátok, azt mondja Jézus a gazdag ifjúnak, hogy add el, amit van, oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és azután jöjj és kövess engem. Hát itt megint leakadtam. Egy dolog hiányzik belőled, pedig úgy néz ki, hogy mindened megvan. Ami úgy néz ki, hogy mindened, az tart téged függőségbe, és az zárja ki a lehetőségét, hogy azt az egyet megkapd, amit nincs. Hogy mondod, Uram? Hogy adjam el minden vagyonomat. Osszam szét a szegényeknek, mert ez így, ahogy van. Valamilyen úton módon engem megkötözve tart, valami hamis biztonságba tart, és azt mondod, hogy egy valami hiányzik belőlem, amit csak akkor fogok megkapni, ha engedelmeskedem neked, és egészen ki fogom szolgáltatni magam neked, a te kényedre, kedvedre, és legyek a követőd, és akkor majd birtokolni fogom azt, ami most hiányzik én belőlem. Ez a feltétel. És az Jézus, hogy igen. Igen, mert te függőségbe vagy, és nem vagy hajlandó egy más függőséget felvállalni. Hogy mondod te, Uram, hogy én függőségbe vagyok? Igen, te függőségbe vagy. Te nem bírod elképzelni az életedet velem. Te nem bírod elképzelni az életedet az én vezetésem alatt. Most se hiszed el, hogy az életed egyetlen megoldása az én vagyok. Te úgy szeretnéd, az életed megoldása te lennél. Pedig egy valami hiányzik belőled. De te ezt most se érted. Amitől függesz, azt tart függőségben. Az hatalmába vett, és hatalmába tart, és amíg téged bármi más tart hatalmába, és nem Jézus Krisztusnak az áldozata és szerelme, addig veled egy valami hiányozni fog. Amit te mindig szükséget fogsz látni, és a lelked sohasem lesz épp. A lélek szabadsága a Jézus Krisztushoz való viszonyában látszik meg igazán. És kiderül, hogy ebből a gazdag ifjúból tényleg hiányzik valami. A hüsztereónak a jelentései az, hogy valami késik, elkésik, vagy valamit elmulaszt, vagy valamit elhibáz. Azt mondja Jézus, hogy te kimaradtál valamiből. Lekéstél valamiről, mert elhibáztál valamit. Amikor életstílust választottál, elhibáztál valamit. Menjünk vissza Mártához. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Egy életstílus. De egy valami hiányzik belőled. Hadd hagyjam abba az én keresésemet. Csak egy kérdést szeretnék feltenni a legnagyobb alázat. A te életed és életviteled mond. Min építkezik? Nagyon alázattal kérdezem. Mert a kérdést föltenni neked, csak az Istennek van joga. De hiszem, hogy most az én szám által hozzád szól. Nincs híja az életednek? Nem sok, csak egy. Csak egy. Nem maradtál ki valamiből? Nem mulasztottál el valahol, valamikor, valamit? Emiatt nem hibáztad el? Hüszted el? De így is fogalmazhatnám, hogy nem szomjúhozik a lelked. Tudjátok, aki az ember szívét és lelkét ismeri, mert foglalkozik vele, azt tudja, hogy az embernek a lelke a legérzékenyebb pontja. Elképesztően kicsi dolgoktól képes sérülni. Sok-sok apró kis sérülés azonban a lelken olyan hegesedéseket okoz, hogy megkeményedik és kérge lesz. És minél kérgesebbé válik egy lélek, annál keményebb és nehezebb az érintése, az áttörés rajta, akár szeretettel, akár kegyelemmel, akár irgalommal, már nem érzi annak mélységét. Tessék bátor lenni, felállni, otthon tetszik lenni, ha valaki nincs jól, nyugodtan álljon fel, otthon vagyunk, Isten tudja, nem bántódik meg. Ha valaki tud egy pohár vizet adni, kérem, odakint már lehet, testvérek vagyunk, segítsünk egymáson. Köszönöm szépen. Soha kérem, senki ne feszengjen, ha nem érzi jól magát. Ez egy nagy család a Krisztusé. Tessék bátrak lenni önmagatokért. Folytatom. A lélek képes elepedni a szomjúságtól. Sok ember sokszor nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baja. Mindene megvan. És valahol mégis hiányt szenved, és mert nem tudja, mi a hiány, ezért csak szomjúhozik. És ha kérded, mi baj, azt mondja, nem tudom. Nincs semmi. De látom rajtad. Nem tudom megmondani. Egy a szükséges dolog, az hiányzik. Az hiányzik. Persze, és mondhatnád, hogy miért vacakol velünk ez a pap? Miért nem mondja már meg, mi az az egy? Mi az a szükséges? Itt körbejárja, innen körbe, még járunk egy kört. Mert még nem érdekel igazán. Látni fogom a szemeden. Amikor a lelked majd ott ül rajta, hogy megértetted-e, hogy mit jelent, hogy egy fogyatkozásod van, hogy egy dolog hiányzik az életedből. A gazdag ifjú úgy ment oda Jézushoz, hogy más azt mondja, hogy milyen aranyos, kedves valaki volt, hogy Jézus megszerette. Én meg azt mondom, hogy volt benne egy kis fellengzőség, amikor azt mondja, hogy mi hiányom van még? Mondj valamit! Hiányzik-e bellem valami, bemennek az Isten országába? Megcsinálom. És erre mondja Jézus, hogy egy dolog hiányzik belőled. Ez azt jelenti, hogy nem vagy bent. Ez azt jelenti, hogy így be se léphetsz. Azt jelenti, hogy kint vagy. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy miért? Én nem vagyok hívő. És mondom neki, még nem. Egészen más a hit reménykedése, mint a hit fogadókészsége. Amíg egy hit reménykedik, de fogadóképtelen, addig nem lesz újjászületés. Isten elvégez az ember lelkében, hogy fogadóképes legyen. Ezért is imádkoztunk. Ezzel kezdődött az Isten tisztelet, hogy Uram, igéddel és szent lelkeddel végezd el, hogy az én szívem, lelkem fogadóképes legyen. A tékozló fiú és a gazdag ifjú között annyi a különbség, hogy a bűnbe menő, lealjasodó, mindent eltékozó fiú van, az egy szükséges érzet feltámad, és hazamegyek az atyámhoz. Egy olyan lelki szomjúság támad benne, hogy nem tudok élni nélküled. És megy vissza az atyához. Valaha elvégezhette Isten benned, hogy kimondta a lelked, Jézus Krisztus, nem tudok élni nélküled. Mert ez a szomjúság az, amelyik megelégítetik. És ezt végzi el Isten szent lelke. Hogy egyszer úgy nyémek neki, hogy kiszakadjon belőled. Uram, nem tudok élni nélküled. Jöjj és könyörülj, és törzd be az én szükségemet. Nem akarok prédikálni. Még ígértem valamit, amit fontos, hogy elmondjak. Tudjátok, Jézus Krisztus tudta, hogy mi van az emberben. János evangélium 2. rész 25. verse. Jézus tudta, hogy mi van az emberben. Ezért úgy közlekedik az emberek között, mint a szívek és mesék vizsgálója. Tudod, hogy hányszor állt meg melletted? Nincs fogalmad róla. Azt mondta, hogy én el nem hagylak téged, el nem távozom tőled. És gondold, hogy éld a magad életét, és valaki ott van melletted, de mert a lelked nem fogékony. Nem érzékeled. Amikor szentek közösségébe egy ima közösséget tartunk, akkor Isten szent lelke úgy van ott, hogy az ember tudja, hogy egyáltalán többen vagyunk. A lelke szét akar repedni. Itt van az Úr. Az én drága Uram, nem látok szükséget semmiben. Késztet, hogy szóljak. Késztet, hogy imádkozzam, késztet, hogy hálát adjak. És teli van vele a lelkem. Nézzétek Mártát. Mivel van teli a lelke? Nagyon sok széppel. Jó szándékkal, vendégszeretettel, gondoskodó lélekkel, buzgósággal, egy sereg olyan emberi erénnyel, amelyet számtalan ember nélkülöz. És Jézus rám azt mondja, hogy kevés Márta, kevés. Nézd ezt a Máriát. Azt mondod, nem csinál semmit. Azt mondod, nem buzog. Azt mondod, hogy keltsem föl. Dehogy keltem. A jobb részt választotta. Jött hozzám. Az élő vízhez. Az egyetlen éltető lélekhez. Az egyetlenhez. Aki életet közöl, hogy állítsam ki innen. És valahogy Jézus ránézett erre a Máriára, és mert ismeri, mi van az emberben, ezért mondja, ő engem választott. A jobb részt választotta. Márta, te mikor teszed meg? Márta, én otthon vagyok a házadba. Márta, nem vagyok vendéged. Márta, én hoztam ajándékot. Nem te látsz el engem, én látlak el téged. Márta, nem érted? Itt van az Isten. Márta! Én boldog vagyok, hogy te itt vagy, de még boldogabb, hogy ő itt van. Értette ezt? Nem az a nagy dolog, hogy te jöttél ide, hanem hogy ő jött te hozzád. Jött, hogy ma üdvösséget adjon neked. Nem te hoztál áldozatot. Ő hozta meg az áldozatot. Isten, hogy a perselyébe tesz, amit teszel, de ő önmagát kívánja átadni neked. Hallod? Sokszor szomjazó lélek. Sokszor megkeseredő szív. Sokszor önmagát egésznek érző gondolat. Eljött a te urad, hogy elmondja neked, megterveztem veled ezt a találkozót. Megszerveztem neked ezt a találkozót. És nézz föl most lélekben az Isten királyi székére. A gondviselődre, az édesatyádra, aki téged úgy szeret, hogy azt mondja, be fogom tölteni minden szükségét az én gazdagságom szerint. Mersz-e örülni? Uram, akkor életet kapok, azt fiam. Uram, élő hitem lesz. Igen. Uram, boldog lehetek veled? Igen. És az egészen biztos. Nézz a Golgota keresztjére. Ott a pecsét. Ott a garancia. Mert úgy szerette Isten a világot. Úgy szeretett Isten téged, hogy az egyszülött fiát adta érted. Hogyha hiszel benne, el ne vesz, hanem örök életed legyen. Aztán becsuktam a Bibliámat, tetszik tudni, és azt mondtam, hogy Uram, most elolvasom még egyszer az igét. És Jézus bement egy faluba, és behívta magához egy asszony, Márta. És sürgött, forgott, hogy ellássa, aztán odalépett Jézus, és azt mondta, hogy Uram, nem szólsz semmit erre a Máriára, ez csak itt ül, mondd neki, hogy nekem is segítsen. És Jézus így válaszolt. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, ami megmarad örökre. Ha megértetted, akkor kétség kívül az ő szent lelke munkálkodott te benned. Ha megértetted, akkor elmondom a titkot. Akiket eleve ismert, eleve el is rendelte őket, el is hívta őket, meg is igazította őket, sőt, meg is dicsőítette őket. Két ember, gazdag ifjú, elment megszomorodva, pedig tanítványul hívta Jézus. Adj el mindent, és jöjj, kövess engem. És elment megszomorodva, mert nem volt része az üdvösségben. A másik, aki megértette, a hagyományok szerint ez a Márta később ott van az ősgyülekezetben. Ez a Márta ezt kapta a kegyelem ajándékát, kapta Jézus Krisztust, és rájött, hogy ezt nem ő választotta, hanem Jézus választotta őt. És ezzel fejezem be, ez a mai üzenet neked. Tudd meg, hogy kegyeltjévé választott téged az Isten. Amen. Köszönöm Jézus a halálodat. Köszönöm Jézus az életedet. Köszönöm Uram a lelkedet. És köszönöm az ígédet. És nagyon köszönöm a döntésedet. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm, hogy megérthettem. Légy áldott érte, Uram. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet. Köszönöm minden lelkét. Köszönöm, hogy megkészítetted, hogy ide jöjjenek. Hogy itt legyenek hallgatni téged. Köszönöm, hogy a szívükre beszéltél. És hálás vagyok azért, Uram, hogy a te igéd nem tér hozzád vissza a dolga végezetlenül. Elvégzi a maga munkáját, ahova küldted. És te mondtad így, hogy jó szerencsésé teszed a te igédet bennük. Azt is köszönöm, Uram, hogy jó kedvedbe teremtettél. Hogy életre teremtettél. Hogy üdvösségre teremtettél minket. Áld meg a te gyermekeidet élő hittel, hálás szívvel és lélekkel, hogy magasztaljanak téged örökkön örökké, már itt a földön, és egykor odafent. Dicsőséges Úr, drága édesatyám, légy áldott mindenért. Itt hozom eléd, Uram, a gyászoló szeretteinket, a megtört szíveket, a sajgó lelkeket, hogy könyörülj rajtuk. Itt hozom eléd, Uram, a betegeket, akiket éppen tör, de szánt is a kegyelem. Hozom eléd, Uram, a gyerekeinket, az időseinket, és teszem a kezedbe őket véghetetlen reménység alatt, hogy munkálkodni fogsz bennük győztesen. Köszönjük a keresztelő családot. Köszönjük azt az új életet, hogy most a keresztség vizének pecsétje van rajta, és egyszer elvégzett, hogy meglássa a vért is, az áldozatot, amit hoztál érte, és elbízod a lélek pecsétje, ott legyen benne, hogy ímé újjászületett. Áld meg a szülőket, keresztülőket, hogy élő hitre nevelhessék ezt a gyermeket a te kegyelmedből. Amen. És találtam a Szentírásban még egy helyet, amely arról szól, hogy mi a szükség. Így van megírva. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Pál apostol írta, az én Uram be fogja tölteni minden szükségeteket. A Krisztus Jézusban az ő gazdagsága szerint dicsőségesen. Amen. Vigyétek és őrizzétek a jó hírt, és éljetek bátran hitből a ti Jézus Krisztusotokkal. Áldás békesség!